Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A kiállítást befogadó Zsolna Örökségkezelő Nonprofit Kft. Nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Mielőtt felolvasnám a mai este főszereplőinek a névsorát, csak egy gondolatot engedjenek meg nekem, ugye sokan a kiállítás szervezői úgy apostrofálták ezt a ma esti programot, mint egyfajta párbaj, a két DLA iskola párbaja. Most én őszintén remélem, hogy ez tényleg egy speciális párbaj lesz. Olyan párbaj, aminek nincsenek nyertesei és vesztesei, hanem csak nyertesei vannak. És akkor felolvasnám, hogy kik mutatkoznak itt most be. Babinski Csilla, Bajóta, Fusz Mátyás, Horváth Csaba Árpád, Imre Sándor, Kanics Dorottya, Keserű Zsolt, Manuel Contreras, Majusi Mihály, Miklós Szirált, Sipos Eszter, Szabó Franciska és Tarek Arabi. És akkor, hölgyeim és uraim, átadnám a szót a kiállítás kurátorának, Nemes Csaba művész úrnak.
Köszönöm szépen. Én igazából csak egy-két köszönetet szeretnék mondani. Elsősorban a galériának, az M21-nek, itt a két doktoriskola nevében, hogy lehetőséget kaptunk egy ilyen kiállítás megrendezésére. Köszönetet mondanék Kicsiny Balázsnak, aki kurátortársam volt ebben a kiállításban. Köszönetet mondok a galéria munkatársainak, akik nagyon professzionális munkával hozták létre ezt a kiállítást, és személyesen is külön köszönetet szeretnék mondani Nemes Zsuzsának, aki nagyon-nagyon sokat segített a szervezésben, hogy létrejöhetett ez a kiállítás. És ugyancsak köszönetet szeretnék mondani az alkotóknak, akik nagyon rugalmasan kezelték ezt a kihívást, és nagyon sokat raktak bele, hogy ilyen jól sikerüljön. És akkor én pedig továbbadnám a szót ezennel Seregi Tamásnak, aki a kiállítást megnyitja.
Köszönöm szépen, és köszöntök én is mindenkit. Ez egy csoportos kiállítás, amelynek nincs témája, de van egyfajta profilja. Ez a profil pedig a társadalomkritikai művészet. De hát valahogy össze kell fogni azért ezeket a műveket, és azt gondoltam, hogy kitalálok egy témát, ami mentén, ha nem is minden műről, de a legtöbbről talán említést tudok tenni. Ez a téma pedig a test. Ugye az van nagyjából, mondjuk kezdjük csak tényleg röviden a második világháború után, ugye, amikor a testnek egy nagy felfedezése zajlik a művészetben és a filozófiában is, méghozzá a tudományos, eldologiasított testtel szemben ugye elkezdik az érző, cselekvő, élő testnek a felfedezését, a testtapasztalat felfedezését. Ezzel eltelik ugye az 50-es, 60-as, de akár még a 70-es évek is. Amit itt látunk, az már nem egészen ez. Ez már a mai test, ami azt jelenti, hogy a testnek nem a belső élményei állnak a középpontban, hanem mondjuk úgy, hogy a külső viszonyai, tehát azok a kontextusok, amikben a test újra és újra előfordul, és amelyek szerint vagy mentén változik. Hogyha arra az installációra néznek, tehát Kanics Dorottyának az installációjára, akkor talán ebből a szempontból az a legösszetettebb mű, de hangsúlyozom, ebből a szempontból. Méghozzá azért, mert azt a testet jeleníti meg, vagy hát inkább mondjuk úgy, hogy utal rá, hiszen éppen a jelen nem létében van ott a test. Tehát azt a testet, amelyik a hordozó test, a felület, ként létező test, a kiterjedt test, a súlyos test, a nehezedő test, a hordozni való és hordozandó test, a lenyomatokat, nyomokat hagyó test, Hogyha megnézik azokat a képeket, amelyek szintén ugyanennek a művésznőnek a művei, akkor ezt explicit formában is láthatják, tehát az a test, amelyik sérthető, amelyik kiszolgáltatott, amelyik húsként, eleven húsként létezik, és amelyet védeni és hordozni kell. Hogyha egyel arrébb jönnek majd, akkor egy egészen más testtel fognak találkozni, amelyik ugyanannyira pszichikai, tehát lelki, mondjuk úgy, de már egy egész más síkon. Ugye itt a Babinski Csillának a Szeretlek című művéről van szó, amit én úgy neveznék, hogy ezt hívják a kényszeres testnek. És csak röviden hadd utaljak egy olyan érzelem elméletre, ami nem fog maguknak tetszeni. Ez Jean-Paul Sartre-nak az érzelem elmélete, aki nagyon érzelem ellenes volt, és aki nagyjából úgy gondolkodott az érzelemről, hogy van az embernek egy tudata, és amikor ez a tudat problémákba ütközik, amikor nem tud megbirkózni a világgal, nem tudja megérteni és tudatilag kezelni a világot, akkor nem tud más csinálni, mint leszáll a testbe. És ezek maguk az érzelmek. Ugye azt mondja Sartre, hogy akár még olyan áron is, hogy akár a tudatot is hajlandó az ember kikapcsolni, hogyha annyira nagy a baj, mondjuk annyira fél. Ugye ez a bizonyos kényszeresség következik ebből, de nem csak feltétlenül, tehát ha már belegondoltak abba, hogy miért van az, hogyha az ember hall valami olyan dolgot, két olyan dolgot, ami úgy van összerakva, hogy az olyan furcsa, akkor miért csinálja azt, hogy kitátja a száját, a rekeszizmát ütemesen összehúzogatja, és így levegőt présel ki a tüdejéből, tehát röhög. Ugye ez tulajdonképpen annak a tudati feszültségnek a testi levezetése, amit egy ilyen vicc, egy ilyen meglepő szemantikai novum okoz. Na ennek vannak persze megvan a negatív formája is, amikor vizet csorgatunk a szemünkből, mert szomorúak vagyunk, és van az a formája is, amikor egy feldolgozhatatlan tudati élményt, tehát például valakinek az elvesztését, vagy távollétét, egy másik testnek, egy másik élő, érző testnek a távollétét, csak úgy tudjuk kezelni, hogyha egymás után írogatjuk kényszeresen a szavakat, és azokból bizonyos ábrázoló, vagy nem ábrázoló, jelentéses, vagy nem jelentéses formákat hozunk létre. Ezeknek a sorozata az, amit itt majd meglátnak, a szeretlek szónak az egymás után írása és különböző formákba írása. Tehát ez lenne a kényszeres test. Hogyha egy picit tovább mennek, itt a falon túl van a Manuel Contrerasnak két videója, mind a kettő tulajdonképpen a testről szól, de egészen más formában. Az elsőt én úgy mondanám, hogy a test mint vehikulum. Ez azt jelenti, itt majd meglátják, hogy nagyon furcsa módon van, tehát nem a kommunikációnak tulajdonképpen a vehikuluma, tehát nem a testen keresztül kommunikál az a két ember, aki azon a videón van, hanem hát valahogy úgy, ahogy a majmok szoktak kurkászni, ugye fodrász az egy ilyen modern kurkász, gondolom mindenki szokta élvezni, amikor így kurkásszák a haját, amikor a fodrásznál ül. Ugye itt arról van szó, hogy a mai társadalomban bizonyos kérdéseket, és egyébként testi kérdések vannak a középpontban, például a bőrszínnek a kérdése, de hogy ezeket a kérdéseket nem tudjuk közvetlenül megbeszélni, hanem egy olyan szituáció kell, amikor közel kerülünk egymáshoz, tehát valaki megérint, valaki a hajunkkal babrál, és ugye arról szól a videó, hogy miközben a fodrásznál ül művész közben tudják egyáltalán szóba hozni azt, hogy a bőrszín, a hajfajta az hogyan függ össze bizonyos társadalmi előítéletekkel vagy ítéletekkel. A következő videó az a testnek mint kísértő vagy hiányzó testnek az ábrázolása, ha ezt egyáltalán lehet ábrázolni, és itt már szövődnek is a kapcsolatok, ugye mondjuk azzal az installációval, tehát ugye egy gyászruha szalonról van szó, vagy boltról, egy kis gyászruha boltról van szó, és majd nem akarom lelőni a poénokat, amik benne vannak, de itt is nagyjából arról van szó, hogy ez a bizonyos gyászruha bolt, ez tulajdonképpen egy ilyen lelki gyakorlatnak a színhelye, tehát ahogyan eljönnek az emberek, mindenki elmondja a történetét, sőt van benne egy nagyon szép pillanat, amikor hogy megint visszakössünk a hordozó és hordozott testhez, amikor valaki ott felejti a férjét, tehát egy urnát hoz, amiről nem is mondja, hogy abban mi van, és aztán visszajön miután már elment, és hogy hol van a férjem. Tehát ez a testnek, mint maradványnak, vagy nyomnak a kényszeres magunkkal vitele, amiről ott szó van. A következő mű, ha majd átlépnek a következő nagy terembe, az tulajdonképpen egy absztraktabb probléma, amit nem nagyon szoktunk megélni, de tulajdonképpen a modernségnek egy nagyon fontos jelensége. Ez az, ahogyan az ember elkezdi felfedezni a testet, mint mértéket, és a testet, mint léptéket. Hát végül is a testünkön keresztül vagyunk lehorgonyozva a világba, ugye a testünk az, amit nem tudunk, ugye ezt úgy hívják a filozófiában, hogy pozicionális differencia, tehát hogy helyet cserélhetünk, de egyszerre ugyanott nem lehetünk ketten. Tehát mindig van egy nézőpontunk, és mindig van egy léptékünk a testünk által. Ehhez vannak igazítva, normálisan ehhez vannak igazítva az épületeink, a tárgyaink, minden, de ugye az egész modernség arról szól, hogy hirtelen elkezd nagyon nagy, nagyon gyors, nagyon nem ember léptékű lenni a világ. A videó, amiről szó van, az Miklós Szilárdnak a Makett című videója, amely ugye egy lekicsinyített világot mutat kis emberkékkel, és a kamera az azokban jár. Van egy másik mű is, amelyik hasonló, ez pedig Keserű Zsoltnak a Bitófa gyerekeknek című műve, az majd lehet, hogy fel fognak rajta háborodni. Ugye ez már tulajdonképpen egy esztétikai kérdés, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy ezen a léptéken túllépünk, tehát ezen a testi léptéken túllépünk, akár fölfelé, akár lefelé, abban a pillanatban minősége lesz annak a dolognak, ugye, hogyha nagy lesz, azt hívjuk fenségesnek, ha pedig kicsi lesz, hát arra nincs igazi tudományos kifejezés, azt szokták hívni aranyosnak, vagy olyan édibédinek. Ugye ez ismernek ilyen filmeket, amikor a nagy szörnyet lekicsinyítik, és ilyen kis aranyos valami lesz. Ugye erről szól nagyjából, vagy ezt az érzékünket bolygatja meg az a mű, tehát egy ilyen kicsi bitófa, ami vagy gyermekjáték, vagy hát ne adj Isten, gyermekeknek szánt bitófa. A következő, hogyha még ebben a teremben maradnak, az egy nagyon hagyományos és tulajdonképpen a testhez általában leginkább kapcsolt probléma, ez az érzékelő, sőt az érzékelt test. Itt Sípos Eszteréknek van egy táblájuk, amely az Occupy Perception címet, vagy hát ez van, feliratot viseli magán. Hadd ne kezdjek bele a témába, nagyon divatos téma ez manapság, elég csak mondjuk Jacques Rancière-re utalni, aki ugye az egész filozófiáját tulajdonképpen arra építi fel, hogy az érzékelésnek a felosztása, elosztása, kiosztása az milyen módon történik, milyen hatalmi, politikai tétek és technikák vannak erre vonatkozóan. Ugye ez a mű, ez egy nagyon lakonikus módon, mint egy egyszerű feliratként utal szerintem, vagy számomra erre a bizonyos problémára. De hogyha már az érzékelésnél tartunk, akkor annak van egy másik oldala is. Az ember nem csak érzékel, hanem érzékelt is, tehát nem csak lát, hanem látható a világban. Ennek a láthatóságnak látunk egy nagyon egyszerű, de tulajdonképpen nagyon élményszerű, és a testre vonatkozóan is következményekkel rendelkező, hát mondjuk jelét abban a másik teremben Szabó Franciskának a festményeiben, amelyek tulajdonképpen a láthatósági mellénybe öltöztetett közmunkásokról szólnak. Ugye azért mondtam, hogy több rétű az a munka is, mert már átvezet nem csak a láthatóságra redukált test problémájához, amelyet nagyon jól ismerünk, az egész életünk, a sztárkultusz, a manökenek, minden erről szól, tehát hogy láthatóvá kell lenni, és a láthatóság az már elég is arra, hogy létezzünk, hanem egy másik problémához, amit biztos mindannyian megéltek, hogyha mondjuk mentek autóval éjszaka, és egyszer csak egy ilyen láthatósági mellényben lévő, vagy mondjuk egy futó felszerelésben lévő embert láttak, az tulajdonképpen ugye csak azokat a részeket emelik ki, amelyeket ezek a fényvisszaverő felületek takarnak, és tulajdonképpen elkezd kialakulni az, amit úgy hívnak, hogy a részleges test, és aminek egy nagy filozófiája van szintén, tehát elkezd felbomlani a test, és az egyes részei úgymond külön kezdenek el élni. Erre van egy másik utalás is méghozzá Keserű Zsoltnak a Makett című műve, amire oda van írva zárójelbe, a cím részeként zárójelbe, hogy részlet. Tehát, hogy tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyire szándék volt ebbe, volt-e vagy nem, de én most jóindulatúan tulajdonítom ezt neki, tehát hogy mint egy érezte azt, hogy ugye megfogható vagy megérinthető dolgok vannak, egy pisztoly és egy kapcsoló van ezen a felületen, vagy erre a felületre applikálva. Ez tulajdonképpen azt jelenti, ugye, hogy az a részlet, az egy részleges testnek a megjelenítése, méghozzá a kéznek, amelynek oly nagy dicséretét megírta Fossillon a 30-as években, és aztán utána, amikor a 70-es, 80-as évektől kezdve mondjuk a Bruce Neumann-nál vagy a Robert Gobernnél elkezdődnek ezek a részleges test szobrok, tehát lábak és kezek és egyebek önálló szoborként, az emberi test felbontásaként, akkor újra előjönnek, vagy hát akkor ez a dicséret, ez egy, hogy mondjam, egy ilyen ideológiának a leleplezésévé válik. Mindjárt abba hagyom, nyugalom, csak még van még egy-két dolog felírva, hogy ne hagyjak ki mindenkit. Ugye, ha már a lépnél tartottunk, akkor a testnek egy nagyon nagy problémája az, hogy a testet lehet absztrahálni. A testet lehet absztrahálni tömeggé, akár itt most szó szerint értem, tehát fizikai értelemben értem a tömeget, tehát mérhető tömeggé, de akár matematikailag is érthetjük ezt, tehát tömeggé, amennyiben megszámlálható individuumok összessége, vagy megszámlálható, vagy megszámlálhatatlan individuumok összessége. Azok az absztrakt festmények, amelyek ezeknek a falaknak a másik oldalán vannak, és a Fusz Mátyásnak a festményei, azok tulajdonképpen erről szólnak, egyfajta ábrázoló vagy utalásos pointillizmus van ott, tehát a tömegnek, az eltávolodott tekintetnek, tehát a nagy léptékű percepciónak az emberi testre való hatását mutatják az én értelmezésemben. És akkor, ha már az absztrahálódásnál tartunk, akkor van egy másik fajta absztrahálódási lehetősége is, vagy veszélye a testnek, ez pedig az, hogy nem tömeggé számmá válik, hanem jellé válik. Ugye mindenki ismeri biztos a Jacques Lacannak azt a mondatát, hogy a falloszt, azt ugye azt a nő is birtokolhatja. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy a falloszt az tulajdonképpen nem más, mint egy hatalmi szimbólum, amely leválasztható részleges testként, leválasztható, ugye a részleges test is lacani fogalom, tehát leválasztható a testről, és szimbólummá válik, amely jelentésekkel, és hát erővel töltődik fel, hogyha megnézik majd ott abban a távolabbi teremben a Jáde és Bernard Késnek című művet, hát azt gondolom, hogy szívemre tehetem a kezem, és szerintem nem én vagyok a pervers, tehát ott két nemi szerv áll egymással szemben, két nem is csak a nemiségére, hanem a nemi szervére absztrahált test, amelyek hát valahogyan ugye valamilyen viszonyba próbálnak, vagy igyekeznek válni. Na, az absztrahálódás az az egyik út, vagy az absztrahálódásnak mondjuk úgy, hogy az egyik fajtája az, amikor az anyagtalan, akár a jelentés, akár a számok, akár a valamiféle idealitás felé való absztrahálódás következik be a testnél, de van egy másik fajta absztrakció is, és tulajdonképpen ez is absztrakció, amikor anyagi létezővé, vagy puszta anyagi létezővé, vagy anyagi felületté redukálódik a test. Ott végig a falon, illetve itt a másik teremben is Tarek Arabinak a festményei vannak. A festmények még inkább arról szólnak, hogy hogyan lesz ez a felület, amit általában formaként szeretünk érzékelni, sőt, ugye pszichológiailag is alapvetően formaként érzékeljük mondjuk az arcot, vagy akár az egész testet, és ezért tudott a test, ugye, hogyha megnézi Kenneth Clarke-nak az Act című könyvét, annak az az alcíme, hogy tanulmány az ideális formáról. Tehát a test mindig is forma volt alapvetően, nem hús, nem anyag volt. És ugye ez aztán elkezdődik a 19. században, 20. században, aztán még inkább. Itt már mint a testnek, mint anyagnak, vagy anyagi felületnek a feltárása, vagy felfedezése olyannyira, hogy magát a felület jellegét is elveszti bizonyos esetekben. Azok a festmények, ha megnézik, szinte ilyen stációkként ábrázolják, bár én más sorrendbe tettem volna ez szerint a szempont szerint, de szinte ilyen stációkban van foglalva az, hogy hogyan bomlik fel ez a bizonyos ideális forma, és hogyan lesz anyagi létezővé a test. A testnek az a része ráadásul, amelyik a leginkább vagy amellyel kapcsolatban a leginkább ellenállunk ennek a folyamatnak, tehát az arc. Itt egy nagy pannó van, amelyik még egy lépést tesz, azt gondolom. Ennek is vannak művészeti párhuzamai, vagy művészettörténeti párhuzamai. Itt ugye arról van szó, hogy nem pusztán anyagi, hanem természeti vagy tektonikus tulajdonságokat vesz föl a test. Ugye megvan ennek a történelmi, a közelmúlt történetére vonatkozó referenciája, tehát a háborús referenciája a műben, de mindenesetre az a legérdekesebb, vagy az az érdekes benne, hogy ez tulajdonképpen egy rombolt, roncsolt földfelszínnel és hát egy ilyen embertelen tájjal keveredik össze ott szépen folyamatosan a test. Ott is az arcból indulunk ki, az arc válik először ilyen apró formákra töredezetté, de hogyha már a másik oldalát megnézik a műnek, az már teljesen úgymond ilyen holdfelszínek és különböző kőzetek érzetét kelti az emberben. Hát köszönöm szépen, ezt szerettem volna, hogy valahogy összefogjuk a dolgot, és akkor fedezzék fel egyenként, hogy hát ha egyet értenek, vagy hát ha nem értenek egyet. A kiállítást ezennel megnyitom akkor.
Magam részéről is megköszönöm ezt a mélyen szántó megnyitót, és nekem már nincs más tisztem, mint hogy meghívom önöket az előtérbe egy pohár italra. Köszönöm, hogy eljöttek.